Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok. Az aréna vendége Csermák Szabolcs, kiberbiztonsági szakértő, etikus hacker. A műsort felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
A Kályhától indulunk, de gyorsan elugrunk a Kályhától. Mit csinál és hogyan dolgozik egy etikus hacker?
Ez szerteágazó tud lenni egyébként. Tehát alapvetően, amikor én etikus hacker lettem, akkor mindenféleképpen a támadói oldalt szerettem volna erősíteni, ahogy egy kollega fogalmazott, akkor még bennem volt ez a hacker romantika, hogy mindent meg kell hackelni, és mindennek meg kell nézni a biztonságát, hogy ez egy támadói oldal, de ugyanúgy az IT biztonságban azért nagyon sokan dolgoznak a védelmi oldalon, akik viszont azért felelnek, hogy bizonyos rendszereket ne megtámadjanak, hanem azokat a támadások ellen megvédjék, illetve van ennek már egy ilyen keveréke is, amikor ezt is csinálja az ember, meg azt is csinálja az ember, de azért ez még viszonylag ketté tud válni a mindennapokban. Alapvetően, aki támadói oldalon van, azt szoktuk mondani, hogy ugyanazokat az eszközöket használva, amit a rossz indulatú támadók használnak, ugyanazt az eszköztárat felhasználva próbál meg támadásokat végrehajtani, de szerződéses keretek között, tehát én nem támadhatom meg mondjuk az inforadio.hu weboldalt, anélkül, hogy ne lenne egy szerződés közöttünk, hogy én ezt a tesztet elvégezhetem, és milyen feltételekkel, és milyen időkeretben, és milyen jelentést kell a végén adnom arról, hogy milyen hibákat találtam esetleg. A védelmi oldal az pedig azt nézi, hogy történik-e valahol incidens, valahol behatolás, van-e valami gyanús jel, egészen odáig, hogy akár mondjuk a felhasználóknak kikényszerítik a rendszeres jelszóváltoztatását, tehát elég szerteágazó.
Van az a mondás, hogy rablóból lesz a legjobb pandúr, akkor az etikus hackerek olyan pandúrok, akik azért előtte nem voltak rablók.
Ezt sem megerősíteni, sem megcáfolni nem tudom. Általában egyébként ez igaz, de én biztos vagyok benne, hogy van a szakmában azért olyan alak, aki megjárt mindenkit oldalt. Elég egyébként csak mondjuk Kevin Mitnickre gondolni, aki egy ilyen őse a hackereknek, ott még ugye a telefonközpontokat hackelték. Hát nála például elég jól látszik az, hogy őt lecsukták, ő el volt tiltva számítógép használattól is, és utána lett IT biztonsági szakértő, és nyilván hatalmas tapasztalattal rendelkezett a rablós évekből.
Hol és milyen nyomokat hagyunk magunk után a neten? És most elsősorban arra gondolok, amiket mi magunk sem tudunk, vagy nem feltételeznénk, hogy az egy nyom, akár egy bűnözőnek, akár egy etikus hackernek, egy digitális nyomolvasónak.
Rengeteg nyomot hagyunk. Tehát a digitális lábnyom, amit hagyunk magunk után az nagyon sokrétű tud lenni. Tehát vannak a nagyon-nagyon alap dolgok, amikor azt látjuk, hogy mondjuk meglátogatott a felhasználó egy oldalt, és mondjuk ez megy tovább egy Google vagy Meta felé az információ marketing céllal, hogy ott járt. Vagy látjuk egy szerveren azt, hogy milyen IP címről látogatták meg. Az IP cím az olyan, mint az irányítószám a postán, tehát oda lehet találni az előfizetőhöz. Külföldön akár egy ilyen utcaházszám szintű összerendeléssel működik. Magyarországon egyébként ez elég pontatlan, tehát simán lehet, hogy én nem tudom, bejelentkezek Pest megyéből, és azt mondja, hogy valahol a nyugati határszélen vagyok, vagy a Balaton mellett. De ilyenkor a rendőrségnek megvan az a lehetősége, hogy időbélyeg és IP cím alapján a hálózati szolgáltatótól kikéri az adatot, hogy ki volt az előfizető, akihez tartozott ez a cím az adott időpillanatban, és így le lehet szűkíteni azért a kört.
Ön az a szakember, aki megtalál egy ilyen IP címet, és átadja a rendőrségnek?
Ezt az IP címet, ezt nem feltétlenül kell megtalálni, tehát ez van, de egyébként igen, van, amikor ilyen szinten tudom segíteni a rendőrség munkáját, hogy nem feltétlenül csak IP címmel, olyan nyomoknak a begyűjtésével tudok segíteni, amivel el tudnak egyáltalán indítani egy nyomozást. Gondolok itt arra, hogy sajnos láttam azt, akár bíróságon is, hogy van egy ügy, egy online zaklatási ügy mondjuk, és akkor ott állnak a szülők mondjuk egy kigyomtatott csettel, messenger csettel, ami nem a rendőrség hibája, de ez nekik az égvilágon csak egy kupac papír, semmi más nem jelent. Nem tudok vele mit csinálni, nincs rajta egy igazi név, kivéve az áldozatnak a nevét, mert kamu profil van, stb. Ezzel nem tudnak mit csinálni. Ilyenkor jön képbe az, amikor engem megkeres mondjuk egy-egy szülő, mert valahogy követ engem, nézi a csatornámat, hallgatja a podcastet, nem tudom, és megkérdezi, mit lehet tenni. És ilyenkor tudok segíteni abban, vagy akár más kollégák tudnak abban segíteni, hogy a lehető legtöbb információt begyűjtsük digitális formában arról, hogy ki lehet az elkövető, ebből össze lehet rakni már egy profilt, ez elvezethet akár egy IP címig is, és ezt a rendőrségnek átadva már forró nyomon el tudnak indulni. Nekem személy szerint nagyon jó tapasztalataim vannak a rendőrséggel, amikor megkapják a megfelelő információt, akkor van, hogy egy vagy két napon belül ők rögtön kín vannak helyszínen, ott tipikusan lefoglalják az összes elektronikai eszközt, ahonnan sajnos szoktak kiderülni még további ügyek.
Segített már így elfogni bűnözőt?
Igen.
Azt elmondhatja, hogy milyen jellegű ügyről volt szó?
Pedofil ügy volt gyakorlatilag. Tehát egy kiskorú áldozat volt, akit a támadó zsarolt, készített róla, ez akkor még, tehát ez még az AI előtti időben volt, készített róla Photoshop-ra, vagy valamilyen szoftverrel egy mesztelen fotót, feltérképezte digitális lábnyomok alapján a kapcsolati hálóját a kislánynak, és elkezdte zsarolni, hogy tudom, hogy nem tudom, ki a rajomát, ki a legjobb barátodnak az apja, és hogyha nem küldesz rendes képet, amit te csinálsz, akkor én ezt fogom neki elküldeni.
Ha megtalálja, hogy milyen IP címről csinál valaki ilyet, akkor az hogyan lehet összekötni azzal, és bizonyítani azt, hogy ki használta azt az IP címet? Ez is az ön dolga?
Nem, az már nem az én dolgom. Itt nyilván van egy előfizető, akihez tartozik az IP cím. Ezt a szolgáltató csak rendőrségnek adhatja ki. Tehát, hogyha én oda megyek, hogy ha ebben az időpillanatban volt egy ilyen cím, az kihasználta, nekem nem fogják kiadni. Tehát ez rendőrségi nyomozás kell, és onnantól kezdve a rendőrségnek a dolga, hogy ők kimennek helyszínre, hogyha ezt megnézik, lehet, hogy ott, nem tudom, ez egy kollégium, vagy akármi, de az ő dolgok, hogy akkor ott a megfelelő nyomozást már lefolytassák, és tovább szűkítsék a kört.
Minimálisan mi kell a rendőrségnek abban, hogy például egy ilyen ügyben, de bármilyen kiberbiztonsági ügyben lépni tudjon? Oké, a kinyomtatott chatbeszélgetés nem elegendő. Mi az, ami már elegendő?
Nem tudom, hogy mi az, ami már elegendő. Tipikusan olyannal nem szeretek kopogtatni a rendőrségnél sem, amikor hát van valami nyomunk, de nem tudom, hogy ez most jó-e vagy nem jó, mert feleslegesen nem akarom őket se pörgetni, illetve egyszer hallottam, hogy a nyomozók is úgy dolgoznak, hogy amikor elkezdenek mondjuk egy helyszínt szemlézni és új lenyomatokat szedni, akkor ők nem annyi bizonyítókat gyűjtenek, hogy az elég legyen, hanem annyit, hogy az biztosan elég legyen. Tehát, hogy túlterheljék akár az elkövetőt. Én is erre törekszem, hogy lehetőleg olyan információt tudjak biztosítani, ami egyértelműen már segít a rendőrségnek.
Ön profilozza az elkövetőt, az elkövető profilozza az áldozatát, de a közösségi oldalak és a kereső oldalak pedig bennünket profiloznak. Az hogyan működik? Hogyan működik az algoritmus? Az hogyan profiloz bennünket?
Ezek nyilván szigorú üzleti titkok, tehát ezt nem fogjuk megtudni, hogy pontosan hogyan működnek. Nyilván mondjuk, hogy egy Metát nézünk, egy Facebookot nézzük, akkor neki minden adat megvan arról, hogy mondjuk milyen tartalmakra nyomtunk lájkot, nevetőfejet, dühöngőfejet, akármilyet. Az alapján, hogy mit reagálunk rá, mennyi időt töltünk el az adott tartalomnál, ő be fogja tudni kategorizálni, hogy kb. Milyen tartalmat kell nekünk mutatni ahhoz, hogy minél több időt töltsünk azon a platformon. Hogyha megnézzük a TikTokot például, az egy felkapott dolog lett, ott lehet tudni azt, hogy nézi azt, amikor görgeti az ember a telefonján, hogy melyik videót hány másodpercig néz az ember, és az alapján próbál hasonlókat ajánlani neki. Tehát nem kell lájkolni, nem kell megjelölni, egyszerűen csak a felhasználói szokások alapján elég jó be tudják ezt kategorizálni, hogy na akkor Szabolcsnak ilyen tartalmat kell mutatni, mert e fölött szokott elidőzni.
A TikTok, amiről sok vita van mostanában, annak az algoritmusa is így működik, mert olvastam ilyet-olyat, hogy nem teljesen ugyanúgy, mint a Metáé, tehát a Facebooké.
Nem tudjuk pontosan, hogy hogyan működik, vagy legalábbis én nem tudom pontosan, hogy ez hogyan működik. Ezeket azért nem szeretik kiadni a cégek. Ugyanúgy, ahogy mondjuk egy Google esetében is, ugye szeretnek a weboldalak minél jobb helyen lenni a keresőben, és vannak erre cégek, van erre egy külön szakma, az a SEO szakma, az a Search Engine Optimization, de nagyjából az is ilyen próbálgatással működik, hogy sok-sok okos ember megpróbálja kitalálni azt, hogy mi változott egy algoritmusban, mit kéne ahhoz tennünk, hogy most jobb helyen szerepeljünk esetleg, vagy egy kifejezésre, vagy valami szókapcsolatra, de Google sem mondja el azt, hogy na, mi ezt és ezt nézzük, hiszen akkor gyakorlatilag a versenyt azt hát meg is ölhetni ezzel, hogyha mindenki tudná exaktul azt, hogy na, ezt kell csinálni, hogy jó helyen szerepeljek, akkor most megint ki lenne jobb helyen.
A kereső oldal nyilván tudja, hogy én mikre kerestem rá, annak alapján profilozhat. Engem viszont meglepett, hogy azt is tudja, hogy merre járok. Ilyenre gondolt, amikor azt mondta, hogy sokkal több digitális nyomot hagyunk, mint amennyi tudatosul bennünk. Nekem, megmondom őszintén, újdonság volt, hogy a Google követi konkrétan fizikailag a mozgásomat.
Igen, az alapbeállítás tud lenni egyébként, amikor egy telefont az ember elkezd használni. Ezeket le lehet tiltani egyébként. Azt mondjuk, oké, nem akarom az idővonalamat a térképre rakjad, nem akarom, hogy hozzáférjél a hely adataimhoz. Itt van egy ilyen kényelmi trade-off. Tehát, hogyha engedélyezve van a hely gyűjtése, akkor például, hogyha én elvesztem a telefonomat, akkor számítógépről meg tudom nézni azt, hogy hol veszettem el, hol jár a telefon pillanatnyilag. Tehát vannak előnyei, és vannak hátrányai is. Sok olyan eset volt, amikor ennél azért hajmeresztőbb dolgok jöttek ki profilozásból, és itt elég például a Cambridge Analytica botrányra gondolni. Ugye ez 2016 tájékán az amerikai elnökválasztásba is avatkoztak be így, illetve hát még a Brexitnél is ennek volt szerepe. Itt ténylegesen profilozás volt, tehát a Cambridge Analytica mint egy ilyen Facebook tesztet, ugye voltak régen ezek, hogy mi lenne az indián neved, meg nem tudom, ők csináltak egy személyiségtesztet, ez a Big Five személyiségmodellre épült, de ez a teszt, ez a kis applikáció, ez nem csak ahhoz fért hozzá, hogy milyen profil az, aki éppen kitölti, hanem az ő ismerőseihez is, illetve egy csomó olyan metainformációhoz, amiből lehetett azt tudni, hogy az az ember, aki kitöltötte mondjuk ezt a tesztet, az egyébként milyen tartalmakat szokott lájkolni. És ebből össze lehetett rakni, hogyha a személyiségteszt alapján kijött az, hogy ez nem tudom, egy introvertált figura, aki kitöltötte a tesztet, a lájkaiból meg az derült ki, hogy én azt szoktam mondani, hogy szereti a gótikus rockot, akkor ez nagy valószínűséggel visszafele is működik, tehát aki szereti a gótikus rockot, az lehet, hogy introvertált figura. És ezt alkalmazták nagyon jól, és úgy néz ki, hogy elég jó hatékonysággal, annak érdekében, hogy a megfelelő csoportoknak, személyiségtípusoknak a megfelelő fizetett hirdetés menjen. Tehát, hogy valaki extrovertált volt, akkor mondjuk neki egy olyan hirdetést tudtak tolni, hogy lesz most egy nagy politikai rendezvény, gyere, mozgósítsd a barátaidat, menjünk el, jambori, buli, és győzön Trump, vagy nem tudom, míg hogyha valaki introvertált típus volt, akkor neki inkább olyan üzenetek mehettek, hogy egy ilyen csendes dolog, hogy most te tudsz tenni a változásért, akár otthonról is csak menj el szavazni, de nem kell kimozdulnod, se csak mikor szavazni kell. És ez, amikor ez harmonizál az embernek az alapvető személyiség típusával, alapvető preferenciáival, akkor ez egy brutálisan jól működő dolog, amit hát manipulációra is lehet használni.
A mesterséges intelligencia önnek, mint etikus hackernek segít a mondjuk így bűnös tartalmak megtalálásában és az elkövetők felkutatásában?
Nekem személy szerint nem, de a rendőrségnek egyébként igen. Tehát vannak olyan rendszerek, aminek most meg nem mondom a nevét egyébként, de van olyan rendszer, mihez be vannak csatornázva a közösségi médiának a feltöltött tartalmai, képei, és ott például AI próbálja azt kategorizálni, hogy ez szexuális tartalom-e, kiskorú lehet-e rajta, gyerekkorú lehet-e rajta a személy. Ez teljesen automata, tehát nem nézegetik ott emberek. Bődületesen sok találat van így. Ezután megy az Interpol fele, aztán Europol országoknak leosztva, és aztán Magyarországon is van egy csapat, aki hát ezeket át kell, hogy nézze. Nyilván nagyon sok hamis riasztás van benne, fals pozitív, de van, amikor ténylegesen az van, hogy igen, van ilyen tartalom, és akkor tudnak már szintén célirányosan mozdulni a rendőrségnek a tagjai.
Az AI tehát segíthet is, de fordítsuk meg, az AI maga jelent kiberbiztonsági kockázatot?
Abszolút, abszolút.
És pedig?
Nagyon-nagyon tudja segíteni mindenkinek a munkáját. Nem csak a védelmi oldalon, úgy a támadói oldalon is. Ez nem azt jelenti, hogy most támadói oldal az előrébb lesz, inkább azt jelenti, hogy az a macskaegér játék, amit folyamatosan űzünk támadók, védelmezők között, ez fel fog gyorsulni. Mert mind a két fél tudja használni a mesterséges intelligenciát, mind a két fél tud ezáltal hatékonyabb lenni, tehát egy kicsit ez, se nem is kicsit, nagyon föl fog gyorsulni ez az egész pörgés, aminek azért lehetnek kellemetlen hatásai, tehát nem mindegy az, hogy mennyi időnk van reagálni mondjuk a új kiberfenyegetésre. Lehet, hogy találnak egy új sérülékenységet, és mondjuk van rá nem tudom, néhány napunk, hogy reagáljunk, mert nem terjed olyan gyorsan, mert nem csinál olyasmit, amúgy is illik azonnal reagálni. Na most, hogyha a támadói oldal sokkal hatékonyabb lesz, akkor ez az ablak, ez lerövidül. Nagyon.
Nagyon sokan használják a különböző mesterséges intelligencia platformokat. Annak van kockázata, ami egyre gyakoribb, hogy emberek informatikai szaktudás nélkül a mesterséges intelligenciával tulajdonképpen informatikusi munkát végeznek el, például íratnak egy számítógépes programot.
Van. Ugye van ez a vibe codingnak nevezett dolog most, amikor hát erről szól, hogy megpróbálnak olyan szoftvereket létrehozni szaktudás nélkül, amivel utána tudnak pénzt keresni, tipikusan ez az SaaS, vagy ez a szoftver, ez a service dolgokról beszélünk, amikor készít egy szolgáltatást az egyén úgy, hogy nem ért hozzá, kirakja tipikusan felhőbe, mert nagyon modernek vagyunk, és elkezdi használni, úgy, hogy ez teli van egyébként nagyon biztonsági résekkel, mert nem tudja úgy promptolni sem az AI-t, hogy az jó minőségű kódot adjon, sem visszaellenőrizni nem tudja. És az AI ez nagyon jó tud kódolni, eszméletlen jó dolgokra képes, de hogyha valakinek nincs meg az a programozói látásmódja, tapasztalata, hogy kéne majd megcsinálni, akkor ebből eléggé nagy katyvasz tud kijönni, ami működik bár, de sok-sok hátránya van. És egyébként sok helyen lehet olvasni ilyen fórumokon is, amikor neki állnak így, csinálnak egy szoftvert ilyen módon, hogy nagyon szépen muzsikál ez a szoftver néhány napig, hétig, és aztán mondjuk a Google felhőből kapnak egy több tízezer dolláros számlát túlhasználat miatt, mert volt a szoftverben egy hiba, ami aztán pörgette a felhőszolgáltatást, vagy volt egy olyan hiba, amit kihasználtak rosszindulatú szereplők, és így igazából a fejlesztőt tudja olyan mértékű kár érni, amire nincsen felkészülve.
Az ön munkája, ami a digitális nyomolvasásról szól, mennyivel lett nehezebb amiatt, hogy a mesterséges intelligenciával ma már nem csupán fotorealisztikus képeket lehet készíteni, hanem bárkinek a hangját lehet utánozni, bárkiről lehet videót készíteni. Ezt tudom, egy informatikus barátom az én rádiós hangomat is előállította, anélkül, hogy közreműködtem volna benne, poénból természetesen. Ez megnehezíti nagyon az ön munkáját, a digitális nyomolvasást, vagy ön képes fölismerni, hogy valamilyen eszközökkel, módszerekkel, hogy egy fotó, egy hang, egy videó, az fals, vagy nem fals?
Egyre kevésbé vagyok képes. Azért nagyon sokszor még a mai világban, hogy lát az ember egy ilyen AI által generált videót, főleg videónál azért ott még ki lehet szúrni olyan dolgokat, ami alapján meg lehet mondani. Ugye most volt például azt hiszem a Németországban a Vodafone reklámban, hogy egy AI hölgyet raktak be, és azért látszott, hogy ami van szeplője, az egy kicsit vándorol, a haja az nagyon ugyanúgy áll mindig, tehát ott ki lehet szűrni, de én azt gondolom, hogy egy néhány hónap és nem fogjuk tudni megmondani.
Amilyen... Vannak, lesznek ellenőrző AI programok, amivel nem hogy ön, hanem akár én is tudom ellenőrizni, hogy valami igaz vagy hamis?
Biztos, hogy azt fogják mondani, hogy vannak, és lesznek, de én azt gondolom, hogy nem lesz ez igazából alkalmas erre a dologra, hiszen ha belegondolunk abba, hogy mondjuk egy képgenerátort is, akkor azt mondják, hogy rajzolj egy macskát. Azt is úgy szokták tréningezni, hogy van két AI, ami versenyez. Az egyik arra van, hogy fölismerje, hogy az egy macska-e, vagy nem, a másik pedig arra, hogy rajzolj egy macskát. És hogy rajzol egy, nem tudom, háromfejű macskát, akkor a másik, a párja megmondja, hogy hát ez nem jó, mert három feje van, tehát ez egy nem macska, és igazából akkor tudja a generáló AI, hogy akkor nekem most finomítanom kell valamit. És ez a két AI az olyan szinten elkezd ugye egymással versenyezni, hogy akkor lesz jó a képgeneráló, hogyha már a társa, akinek föl kéne ismerni, hogy ez most generált kép vagy valódi kép, az nem tudja megmondani a különbséget. És ez nagyon durva szintre el tud vinni. Hasonlóan talán a Google-nak az alfazó algoritmusa volt, hogy amikor a Go világbajnokot győzték le, az is egy ilyen öntanuló algoritmussal volt megcsinálva, hogy versenyeztették egymással az algoritmusokat.
A gyerekekre nyilván kifejezetten kiberbiztonsági szempontból kifejezetten veszélyes, kockázatos az AI, tehát egy olyan eszköz, amit nyilván meg kell tanulniuk használni, de jelenlegi állapotában egyáltalán van, aki erre meg tudja őket tanítani?
Ha lenne is olyan, aki meg tudja őket erre tanítani, mi lesz holnap után? Olyan gyors a fejlődés, hogy szerintem ezt nem lehet követni. Sokkal nagyobb szerepet szánnék én annak, hogy nem az adott eszközöknek a megismerésére vagy felismerésére oktatni a gyerekeket, hanem arra a látásmódra, arra a gondolkodásmódra, hogy hogyan is kéne használni a netet, milyen olyan veszélyek vannak, amire figyelni kell, hogy legyen egy ilyen nagy képük, mert hogyha most egy technológiára megpróbáljuk nekik azt mondani, hogy figyelj, ez így rossz, úgy rossz, holnap után ez nem lesz igaz. Nagyon gyors a fejlődés. De hogyha látják a nagy képet, ha meg tudjuk nekik azt tanítani, hogy hogyan lehet értelmesen használni az internetet, akkor ebből kisülhet egy jó dolog. Egy példát mondjak, amikor megjelentek a keresők, meg a hírportálok, akkor is mindenki azt mondta, hogy hát már újságot, meg könyvet sem fog senki venni, mert semmi értelme. És aztán láttuk azt, hogy akár egy keresőt is, volt olyan, aki arra használta, hogy a, nem tudom, diplomvédéséhez gyűjtsön információt, vagy doktori disszertációhoz, vagy hogy tanuljon. Meg volt olyan ember, aki arra használta, hogy macskás videókat keressen. Itt nyilván van egy olyan olló a társadalomban, ami ott elkezdett nyílni, mert aki ezt a saját érdekében használta föl, a saját fejlődésének az érdekében használta föl, az előrébb jutott, aki macskás videókat nézett minden este, ő meg nem jutott előrébb, így lehet mondani. Az AI-jal ugyanez a helyzet, csak sokkal gyorsabb az egész, sokkal jobban fog nyílni ez az olló. Nem mindegy, hogy arra használom, hogy új dolgokat tanuljak meg, amit meg akartam tanulni, de nincs rá időm, jó lenne valaki, aki segít abban, hogy ezt megtanuljam. Például a saját esetemben az elektronika, meg a forrazgatás, meg ilyesmi. Én mindig nagyon blőd voltam ehhez a dologhoz, de érdekelt. És tavaly évben elkezdtem az AI-jal megtanulni ezt a dolgot, és egész szépen haladok vele, tehát tudok új képességre szert tenni. A másik oldalon lehet, hogy van valaki, aki pedig egy beszélgető társnak használja, vagy nem tudom, próbál vicceket iratni vele, vagy zenéket, vagy nem tudom. Tehát nagyon-nagyon más hatása van annak, hogy hogyan használjuk ezeket az eszközöket.
A szülők jellemzően milyen hibákat követnek el, nyilván nem szándékosan, de gyakran, ha a gyerekük internet használatáról, eszköz használatáról van szó?
Erről nagyon sarkos véleménye van egyébként.
Hajrá!
Szerintem a legnagyobb hibát azzal követik el, hogyha túl korán adnak a gyermek kezébe ilyen eszközöket.
Azaz?
Azaz akár, hát most ahogy látjuk, sokszor már óvodáskorban, vagy az előtt ilyen eszközök kerülnek a gyerekek kezébe. Én azt gondolom, hogy még a kisiskoláskor is nagyon-nagyon korai erre. Sokkal jobban tudna fejlődni a gyerekek idegrendszere szerintem, hogyha azokat a manuális tevékenységeket csinálnák, amit abban a korban mondjuk érdemes. Én a saját gyerekeimben látom, akiknek nem volt okos eszköze, hogy a lányom gimnazista, ő giminél kapott egy eszközt, hogy nem okozott ez semmiféle lemaradást neki abban, hogy hogyan kezelje az eszközt. És nyilván, amikor megkapta, akkor volt egy ilyen nagy hype, hogy most neki van ilyen eszköze, és akkor nagyon sokat zsüngött rajta, amit most egy pár hónap után egyébként így kezd normalizálódni, talán is tudja helyén kezelni, de az is igaz, hogy én azért, amikor hiába már ugye gimnazista, amikor megkapta az eszközt, akkor volt egy beszélgetés, hogy akkor mit kéne csinálni, hogy kéne csinálni, meg egy rakat korlátozás az eszközhasználatban.
Az időt korlátozta, vagy azt, hogy konkrétan mit csinálhat a gyerek a neten?
Mindent. Mindent is korlátoztam. Nem azért, hogy kiszúrjak vele, hanem azért, hogy megpróbáljam megóvni, és hogy megpróbáljak egy olyan átmenetet biztosítani számára, hogy amikor megkapja az eszközt, akkor ne özönvízszerűen ömüljön rá az internetnek az összes bugyra. Azt szerintem nagyon fontos, mert lehet, hogy nagyon szépen tudjuk burokban tartani a gyereket sokáig, de hogy utána majd odaadjuk a kezébe az eszközt, hogy na, tessék, akkor itt van, mert nem tudom, 10x éves vagy, és ott ráülik minden egyszerre, az hát elég stresszes lehet szerintem.
Az egy dolog, hogy a gyerek miket néz meg a neten, és azt talán még valahogy tudja is egy szülő, még ha nem is hozzáértő, korlátozni, de hogy a gyereket kitalálja meg a neten, tehát kilép vele kapcsolatban, azt is kell, azt is lehet?
Nehezebb, sokkal nehezebb. Itt megint csak ennek az online felvilágosításnak van nagy jelentősége, és annak azért is korlátoztam például én is azt, hogy mi az, amit elérhet a gyerek, mert mondjuk én szakon belőleg tudom azt, hogy vannak olyan chatfelületek, ahol mondjuk tipikusan a szexuális ragadozók szoktak tanyázni. És nem szeretném annak a közelébe engedni nyilván a gyermekemet. Tehát alapvetően be lehet úgy állítani ezeket a védelmi rendszereket, hogy ne ilyen erős tiltás legyen, hanem legyen olyan, hogyha a gyermek akar valamit megnézni a neten, vagy egy applikációt letölteni, akkor a szülői jóváhagyáshoz van kötve. Tehát látom azt, hogy na, mi az, amit szeretne megnézni, és tudom azt mondani, hogy ez oké, vagy nem oké. És hogyha nem oké, akkor tudok beszélgetni a gyerekemmel, hogy figyelj, szerintem erre az oldalra, vagy ne menj rá, hogy ezt az applikációt ne töltsd le, azért, mert. Másik kérdés, hogy bennem, mint szülőben ilyenkor mennyire fog megbízni, vagy mennyire leszek autentikus számára. De én azt gondolom, hogy ez tud lenni egy olyan irány, amivel meg tudjuk őket védeni. Egyébként sok helyen látom azt, hogy a szülők tényleg megpróbálják azt, hogy amikor megkapja a gyermek az eszközt, akkor legyen rajta valami korlátozás. Nagyon sokszor volt az, hogy okostelefon megkapta a gyerkőt, de nincs rajta internet. Tehát ez volt a mondás. Igen, csak az iskola mellett meg ott volt egy ingyenes wifi. Tehát gyakorlatilag szünetekben meg iskola után az összes gyerek, az összes mobilolót lógott azon, és koordinálatlanul tudták fogyasztani a netes tartalmakat. Ugye a másik fele az, mikor fölrakunk egy szülői felügyelet szoftvert, és azt gondoljuk, hogy ezzel megoldottuk. De ezeket be kell tudni állítani jól. Tehát tudni kell azt, hogy melyik opció mire jó, hogyan állítson be, hogy az valóban jól működjön, és ami nagyon fontos, ezt kell monitorozni is, mert bármennyire is az ember szakember, meg bármennyire szakértők fejlesztik ezeket a szoftvereket, a mai gyerkőcök azok teljesen out of the box tudnak gondolkodni, és pillanatok alatt találnak olyan kiskapukat ezekben a rendszerekben, amire nem gondoltak akár a fejlesztők sem.
Hát a tinédzserek akár a netidőt korlátozó, akár egyéb szűrőprogramokat meg tudnak hekkelni?
Hát kikerülik le, inkább így mondanám, igen. Mondjuk számítógépen azt addig, hogy tippeket adnánk.
Semmiképpen.
Azt szokták csinálni, hogy rájön a a gyermek arra, hogy hát, hogyha én beindítom a gépet úgy, hogy csökkentett módban, akkor nem fog elindulni a szülői felügyelet szoftver. Vagy akár ki is tudom ütni úgy, hogy utána rendesen se induljon el. A okostelefonoknál nagyon gyorsan rájönnek arra, hogyha van valamilyen üzenetküldő alkalmazás, akkor ami hozzáfér a névjegyekhez, akkor hiába van a telefon már zárolt állapotban, hiszen ez egy telefon, tehát a telefon funkciónak működnie kell, akkor mégiscsak meg lehet nyitni mondjuk azt az üzenetküldő alkalmazást, és lehet csetelni tovább az osztálytársakkal. És úgy mondtam, hogy a saját gyermekemben nem láttam annak hátrányát, hogy nem tudom, csak 10 évesen kapott mobilt, hogy például ezt a szülői korlátozást, ezt, ha jól emlékszem, nagyjából 3 nap alatt tudta kijátszani, és akkor beszélgettünk, hogy na, oké, melyik verziót találtad meg? Oké, akkor szigorítunk, de akkor kérem azt, hogy ne egymást átverni próbáljuk, hanem kommunikáljunk azt, hogy mi miért van.
Ha egy bácsi az utcán odajön a kislányomhoz, hogy beszélgetni akar vele, akkor azt én, az apja döntöm el, hogy szóba állhat-e vele. De azt tudom-e digitálisan látni, pláne megakadályozni, hogy akárki ráírjon a gyerekemre, és elkezdjen vele csetelni, még a Facebookon is rá lehet írni idegen emberekre. Oké, van egy olyan, hogy engedélykérés, de mi van, ha elfogadja, és már is beszélget valakivel. Én ezt digitálisan szülőként, úgyhogy nem vagyok etikus hacker, meg semmilyen hacker. Azt én tudom látni és megakadályozni?
Nem. Sajnos nem. Tehát itt nagyon nagy szerepe van annak, hogy legyen egy olyan szülő-gyerek viszony, hogy a gyermek akár el tudja mondani azt, hogy hú, apa, valami gáz van, vagy valaki keresett, aki hát furcsán viselkedik. És egyébként ilyen szülő-gyerek kapcsolatból szoktunk eljutni utána a bíróságig, amikor van egy ilyen olyan szülő, aki ezt meg tudja beszélni a gyerekkel. De alapvetően nem látszik. Ahhoz hasonlítanám ezt a helyzetet, mint amikor a gyerek egyedül megy az utcán, és úgy lépnek oda hozzá. Azt sem látjuk igazából, és nem lehetünk vele mindig. Tehát sajnos azt kell mondjam, hogy nem, és van sok olyan felület, ahol ténylegesen erre megy ki a játék. Tavalyi előadásomhoz, amit tartottam még a Safer Internet konferenciára, ott végeztem egy kutatást, és egy ilyen szájtra hát beléptem, ott még regisztrálni sem kell. Tehát ez olyan oldal, amit hát gyakran használnak egyébként akár kisiskolások, amikor éppen szünet van a gépteremben, bemaradnak, mert nem kell regisztrálni, nem kell semmit csinálni, csak bemegyek és idegen emberkel tudok rögtön csetálni. Szóval beregisztráltam, beléptem, mint 12 éves lány. És hát szerintem a második vagy a harmadik, aki rám írt, az már egy olyan alak volt, aki olyan dolgokra akart rávenni, amit nem kéne 12 éves lánynak megcsinálnia.
Milyen következményekkel járt az, hogy a koronavírus járvány miatt néhány napon belül 100 000-ek, mondjuk ki, kényszerültek rá, hogy egész nap internetezzenek, különböző platformokra regisztráljanak, hangot, videót osszanak meg, cseteljenek a nyugdíjasoktól az óvodásokig, diákoktól a tanárokig. Ez kiberbiztonsági szempontból járt máig ható következményekkel?
Kiberbiztonságilag is biztos, hogy volt egyébként ennek sok-sok következménye, de ott én azt gondolom, hogy hát főként a cégek azért gyorsan kapcsoltak, amikor mindenkit haza rendeltek, hogy otthonról dolgozzunk, hogy na akkor itt most valamit kell csinálni, mert ez egy új helyzet. Tehát, hogy is mondjam, üzleti szempontból a koronavírusnak az első másfél éve az etikus hackerként egy jó időszak volt, üzletileg. Mert mindenki IT-biztonságot akart akkor hirtelen. Ugyanakkor nagyon sok tényleg kisiskolást is belekényszerítettek az online tanulásba, aminek én azt gondolom, hogy nem volt jó következménye, sőt inkább rossz, akár élettanilag is, hogyha nézzük azt, hogy hányan rákattantak akkor a gépre, de például az eset, amit említettem a reklám előtt, az volt, hogy az osztálynak a tanítója, valamelyik tanára mondta azt a gyermekeknek, hogy Messengerre, meg Facebookra menjenek föl, mert ott fogják megkapni majd a feladatokat. És ugye itt van egy olyan probléma, hogy a Facebook szabályzatban benne van az, hogy 13 éves kor alatt nem lehet regisztrálni. Hát azért nyilván úgy regisztráltak, hogy akkor 14 vagyok, és például a bíróságon ez az elkövető próbált azzal védekezni, hogy hát én azt gondoltam, hogy ő már 13 elmúlt.
Mert jó hiszeműségre hivatkozott?
Így van, mert ugye nem mindegy, hogy 14 vagy 12 éves az áldozat, hogy a jogrendben volt egy elég éres törés, hogy milyen mértékű büntetési tételek vannak. Tehát ilyen szempontból ez egy nagyon problémás dolog volt, hogy olyan platformokra kényszerítettek rá gyerekeket, ahol hát semmi keresni valójuk nem volt, plusz adva ezzel egy ütőkártyát az esetleges támadók kezébe.
Kiberbiztonsági szempontból támogatná azt, hogy 16 vagy 15 év alattiaknak a közösségi média oldalak használatát tiltsák meg? Ausztráliában meglépték, Görögországban is meglépték, Dánia most gondolkodik rajta?
Nem.
Miért?
Nem. Alapvetően, hogyha megnézzük például most, azt hiszem pont a brit szabályozás miatt volt egy adatvédelmi botrány, a Discord nevű chat felülettől, illetve attól a szolgáltatótól, aki kezelte a személyigazolványok meg személyadatokat, tőlük volt egy adott szivárgás nagy. És amikor az emberről kikerül a személyigazolványának a képe, adatai, lakcíme, telefonszáma, minden, az nem egy jó dolog. És nagyon sok hátránya lehet ennek, mert nagyon sérülékenyé tudja tenni azok az embereket, akinek az adata így kiszivárgott. Senki nem akar, hogy a nevébe hitelt vegyenek föl például. Ilyenekre kell gondolni. A másik fele pedig az, hogyha, és erről pont egyébként egy podcast adásban beszélgettünk, ami még nem került adásba, de ott följött egy ilyen indok, hogyha van egy olyan, tegyük fel 14 éves, akinek valamilyen problémái vannak mondjuk szerhasználatból redendően, vagy lelki probléma, vagy akármi. És ő keresne egy olyan közösséget magának, akik hasonló cipőben voltak, vagy ezt meg tudná velük beszélni, vagy el tudná indulni valami ilyesmi, akkor ő ki lesz zárva ezekből a lehetőségből, mert mondjuk ez 18 pluszos téma.
Fürdővízzel együtt kiöntenénk a gyereket?
Igen, van egy ilyen veszélye. Van egy ilyen veszélye. És a másik fele pedig az, amit a Facebook és a 13 éves korhatárral együtt is, meg az AI-t belevéve, simán el tudom képzelni, hogyha van egy olyan szolgáltató, aki arra hivatott, hogy ellenőrizze ezeket a személyigazolványokat, az életkorokat, és a többi, hogy valamilyen módon lehet egy olyan rés a pajzson, hogy mégiscsak átverhető egy AI által generált személyével, vagy nem tudom, bármilyen módon, és akkor, hogyha megint csak egy 12 éves kerül be egy olyan közegbe, ahol egyébként mondjuk 18 évestől lehetne, akkor már a bűnöző mondhatja azt, hogy én már azt hittem, hogy nagykorú, azt hittem, hogy felnőtt.
Amit viszont végképp nagyon nehéz ellenőrizni, nagyon sokan, gyerekek is, nagyon sok applikációt, mobiltelefonos alkalmazást töltenek le. Honnan lehet azt tudni, hogy egy letölteni vágyott applikáció biztonságos, avagy sem?
Alapvetően a hivatalos forrásokból érdemes ezt letölteni. Tehát, hogyha Androidunk van, akkor a Google Play áruházból, hogyha Apple telefonunk van, akkor ugye az Apple Store-ból, de ez sem jelent 100%-ig garanciát. Tehát nagyon sokszor látunk arra példákat, hogy ezekbe az áruházakba is bekerültek olyan szoftverek, amik egyébként kártékony tevékenységet végeztek. Vagy mondjuk megtévesztésig hasonlított a nevük, logójuk egy egyébként valid applikációra, de valahogy bekerültek, és az ember azt találja meg elsőnek, és azt tölti le. Tehát ilyenkor mindenféleképpen azt érdemes nézni, és én azt szoktam nézni, hogyha egy új alkalmazásra van szükségem valamiért. Főleg úgy, hogyha az esetleg érzékenyebb adatokat tud kezelni, hogy mindig megnézem az, hogy azt az alkalmazást hányan töltötték le. Ez látszik mindig, hányan töltötték le, milyen visszajelzések vannak róla. Az lehet egy rossz alkalmazás, tehát lehet egy borzasztó visszajelzésű alkalmazás, de hogyha látom, hogy letöltötték 2 millióan, akkor valószínűleg az egy jó dolog lesz, mert különben már valószínűleg levették volna az áruházból ezt az applikációt. amikor bejött az AI, bejött a ChatGPT, akkor nagyon sok olyan kamu alkalmazás volt, hogy a ChatGPT-t most töltsd le a telefonodra, és ott azért látszott az, hogy mondjuk volt rajta néhány száz letöltés, vagy néhány ezer letöltés. Úgyhogy nem is volt hivatalos applikáció még erre. Tehát, hogyha valamilyen nagyon új, és le akarjuk tölteni, akkor nézzük meg azt, hogy ezt tényleg már egy olyan masszív tömeg letöltötte, és a masszív tömeg alatt nem a 100 embert, értjük, nem az 1000 embert, hanem sokkal, sokkal jobbat.
Mik azok az adatok, információk saját magunkról, családunkról, vállalkozásunkról, amit soha ne rakjunk föl az internetre, ne tegyük ki egy közösségi oldalra, ne írjuk be egy csetablakba, még nagyon e-mailbe se küldjük el?
Helyzete válogatja, nehéz erre mondani bármit. Hát a vállalkozásunkról gyakorlatilag nagyon sok olyan információ publikus, ugye cégjegyzékbe, az ott van, az nem fogunk tudni mit kezdeni. Ez valahol így is van jól. Talán.
Bankszámlaszám? Ilyenekre gondolok, azt mindig kiírják, hogy ne adjuk meg.
A bankszámlaszámunkat azt nyugodtan megadhatjuk egyébként, de mondjuk igen, tehát bankkártya számot, meg az ahhoz tartozó lejárati időt, meg CVC kódot, azt ne. Nyilván más az, hogyha én vásárolok egy oldalon, és tudom azt, hogy ezen az oldalon már vásároltam, akkor is körültekintéssel kell járni, meg kell nézni, hogy tényleg azon az oldalon vagyok-e, és nem esetleg átvertek egy adathalász e-maillel, és akkor ott mondjuk, ha kártyás vásárlás van, akkor ott nyilván a kártya adataimat meg kell adni. Itt egy nagyon jó eszköz tud lenni egyébként. Sokszor a böngészőknek, vagy a jelszó menedzsereknek az automatikus kitöltés funkciója. Mert hogyha én vásárolok a nem tudom, kutyatei webáruházban valamit, és ott egyszer megadom a e-mail címemet, jelszavamat, bankkártyadatomat, és legközelebb rámegyek a kutyatei webáruházra, akkor kattintása lehet, hogy a jelszókezelő, vagy akár a böngésző föl fogja kínálni, hogy itt már jártál, ezek az adatok.
Ez így van, kényelmes, ne használjuk.
Ide. Viszont, hogyha egy adathalász támadás ér engem, és nem a kutyatei webáruházra megyek, hanem a nem tudom, kutya fej webáruházra, mert félre néztem azt az egy betűt, és bedöltem az e-mailnek, akkor a böngésző nem fogja ezt felkínálni. Tehát az egy gyanús jel lehet. Hogyha egyébként felkínálna, és hopp, most valamiért nem kínálja föl, akkor lehet, hogy nem ott vagyok, ahova akartam menni.
Sok embernek csak egy laptopja van. Segít az, hogyha valamennyire a magánéletünket, a családi életünket, a hobbinkat és a munkahelyünket konkrétan hardveren és szoftveren is teljesen szétválasztjuk? Ez a kiberbűnözőknek megnehezíti a dolgát?
Mindenféleképpen. Tehát a céges, az alkalmazotti létünk, az üzleti létünk, az külön menjen teljesen. Azt ne keverjük össze a magánnal. Tehát nincs létjogosultság annak, hogy az ott nagyon keveredjen igazából. De az, hogy most a hobbim, meg a családom, azt nem biztos, hogy megéri szétválasztani a szempontból. Nyilván biztonságosabb lehet, hogyha mindent szétaprózunk és mindent szétválogatunk.
Kevesebb nyom, vagy nem kevesebb, de legalább több helyen elszórva.
Igen, de ugye mindenkinek a saját hát kényelmére és biztonságtudatosságára van az bízva, hogy neki hol van az egyensúly a biztonság és a kényelem között, mikor érzi ebben magát komfortosan. Mert vannak olyan esetek, amikor azt mondjuk, hogy hát ezt a rizikót ezt el kell, hogy fogadjuk, mert egyszerűen olyan szinten tudná megbonyolítani az életünket, amit nem akarunk felvállalni.
Az okos eszközök használatának iskolai korlátozása kiberbiztonsági szempontból jó lépés volt? Közösségszervezési, pedagógiai szempontból dicsérik, megnyugodtak a kedélyek, bevált, de kiberbiztonsági szempontból használt valamennyit, akkor legalább nem lehetnek támadás alatt a gyerekek.
Kiberbiztonsági szempontból nem hiszem, hogy ez releváns lenne, hiszen hogyha akkor ki is van kapcsolva a telefon, de valaki ráírna a gyerekre, akkor az meg fogja kapni suli után azt az üzenetet ugyanúgy. Tehát én nem gondolom azt, hogy ennek ilyen IT-biztonsági vonzata lenne ennek a dolognak.
A digitális kultúra iskolai oktatása az arról szól, amiről kell?
Nem.
Darásfészekben nyúltam, látom az arcán. Hallgatom.
Igen, nincsen nagy merítésem egyébként a témában. Én már saját gyermekeknél látom azt, hogy mi az, amit digitális kultúra alatt tanítanak, és nagyon érezzük azt, vagy érzem azt, hogy ezt meg kéne reformálni. És pont amiatt, hogy a mai eszközök, a mai felületek nagyon intuitívak, nem kell felzárkózni az, hogy az ember tudjon kezelni egy mobiltelefont, vagy akármilyen eszközt. Meg nem biztos, hogy azt kell digitális kultúrán oktatni, hogy a szövegszerkesztőben melyik a döldbetű és melyik a vastagbetű. Mert ha elkezdi használni, rá fog jönni, rá fog érezni, nem lesz vele gondja. Pont azt kéne szerintem oktatni a digitális kultúrán, hogy hogyan használjuk jól a netet, hogyan használjuk jól a keresőt, akár jól az AI-t. Mire figyeljünk oda, milyen veszélyé lehetnek az online eltöltött időnknek. És nem feltétlenül csak olyan szempontból, hogy véletlenül se legyünk áldozatok egy támadásnál, hanem olyan szempontból is, vagy főleg, hogy az online eltöltött idő az a saját fejlődésünket tudja szolgálni.
Hol és kitől tud a kiberbiztonságról tanulni egy nem szakember? Tehát egy szülő, egy pedagógus, egy cégvezető?
Van rengeteg anyag egyébként akár az interneten is.
Pont ez a baj vele, nehéz válogatni.
Igen. Én azt gondolom egyébként, hogy a Safer Internet, ami egy ilyen Google által is támogatott kezdeményezés, ez egy nagyon jó kiinduló pont tud lenni, ugyanúgy szülőknek, diákoknak és tanároknak is, hogy ezzel képbe kerüljenek. Ott nem azt mondom, hogy egy nagyon-nagyon mélyre menő tudást fognak kapni, de nem is arra van szükségük, én azt gondolom, hogy szakmailag mindent megértsenek, de azokat az alapelveket, azokat a dolgokat, amik szükségesek ahhoz, hogy biztonságosabb online térbe tudjunk létezni, azokat ott meg tudják szerezni, és fel tudják vértezni magukat vele. És akit pedig jobban érdekel, az szerintem célirányosan az alapján, amit ott olvasott, vagy tanult, és egy-egy téma érdekli specifikusan, hogy abban menne mélyebbre, akkor arra keresve már talán tud konkrétabb információhoz is jutni.
És tanulni magas szinten ezt lehet? Van etikus hacker képzés? Gondolom, ön informatikusként végzett, aztán etikus hacker lett, de ez egy szakma már, amit lehet tanulni?
Igen, igen, abszolút egy szakma. Vannak erre képzések. Belföldön is van képzés egyébként, illetve hát ami minősítéseket szerzünk, azok nemzetközi minősítések. Tehát az én esetemben például, amikor ugye még a hacker romantika dolgozott bennem, és a támadói szempont volt az első, akkor én Budapesten végeztem egy tanfolyamot, aminek a végén kaptam az első minősítésemet. Ez egy CEHZ, Certified Ethical Hacker, tehát minősített etikus hacker minősítés, ami ugye a jéghegynek a csúcsát kaporgatja, hogy ad egy ilyen rálátást, hogy na mik vannak, és utána mentem tovább, és akkor vannak olyan képzések, amik kifejezetten az offenzív irányra, ez az OFSEC egyébként a cég neve, akinek van különböző nagyon brutális és nagyon megterhelő képzése is, vizsgálja. OSCP, OSCE volt a régi neve, most már átnevezték. Itt úgy kell elképzelni, hogy van egy hatalmas laborkörnyezet, ahol lehet dolgozni, tanulni, és utána jön a vizsga, ami minimum 2x24 óra. Ami 24 óra, ami effektív a vizsga, és utána van 24 óra még arra, hogy a jelentést az ember megírja, ami kell ahhoz, hogy sikeres legyen a vizsga. Tehát ebbe az irányba is el lehet menni. Vannak olyan képzések, szintén nemzetközileg, ami inkább a menedzsment részét, vagy inkább a védelmi oldalt tudja képezni. Egy dolog az, ami elengedhetetlen, ez az angol nyelvtudás ebben a szakmában.
Az Arénát hallották az Inforádióban, Csermák Szabolcs, kiberbiztonsági szakértő, etikus hacker volt a vendégünk. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, az Arénát meghallgathatják az Infostart oldalán, és megnézhetik a YouTube-on. Biztatom önöket, hogy iratkozzanak fel a csatornánkra. A műsor elkészítésében Módos Márton, Szécsi Ágnes és Rucz Barbara segített. Én Herceg Zsolt vagyok. Köszönöm szépen, hogy figyeltek ránk.